76,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából: sikeres évet zárt a Rotary Klub Miskolci Angyalok elnevezésű jótékonysági civil szervezet. Eredményesen zajlik a Miskolci Egyetem koordinálásában a komplex instrukciós program. Bruno, a gyapjas mamut maradvány 1970 óta a Gyöngyösi Mátra Múzeum attribútuma. Ezek regionális híreink címszavakban, most következzenek a részletek. A Rotary Klub Miskolci Angyalok elnevezésű jótékonysági civil szervezet sikeres évet zárt, és a legnagyobb programjukkal, a Stroke napjukkal elnyerték az év civil nagy rendezvénye Borsodabolyh-Zemplén vármegyében díjat. Az ezzel járó összegből a Meszhegyi Családok Átmeneti Otthonának tisztasági, higiéniai felszereléseket adományoztak. A sikeres évükről Balogh Beátát, a Rotary Klub Miskolci Angyalok leköszönő elnökét kérdeztük.
A Rotary egy nemzetközi szervezet, amelynek fő ismérve a jó szolgálati tevékenység és a barátság. Érdekességként elmondom, hogy éppen a 2025-26-os Rotary évben lesz a Magyar Rotary 100 éves, úgyhogy a következő Rotary év az a centenáriumi ünnepségekről fog szólni. Mindenkit szeretettel várunk rá. Ez egy évig folyamatosan fog tartani. Mindenféle programok lesznek helyileg is, tehát a Miskolci klubnál is, illetve az egész magyarországi szervezetben, ami ugye sok klubot foglal magába. Mindenki szerintem ki fog tenni magáért azért, hogy a Rotaryt minél többen megismerhessék, láthassák, hogy milyen tevékenységet végzünk, és hogy velünk együtt ünnepeljenek. Ez az év egy varázslatos év volt, ami azt jelenti, hogy sok mindent csináltunk a jó szolgálat jegyében. Kifejezetten a mi klubunk egy női klub, ami a Magyarország egyetlen női klubja. Erre büszkék is vagyunk egyébként, és talán pont ebből adódik az is, hogy az idei Rotary évnek a tevékenysége az elsősorban az egészségügy, illetve a szociális szféra területén nyújtott támogatásunkról szólt. Ha ezeket soroljam, akkor először is az október 12-én megtartott Stroke Prevenciós Napot említeném, amelynek olyan nagy sikere volt, hogy a Borsodabolyh-Zemplén megyei civil szervezetek díját is megnyertük általa. Ez a nap, ez arról szólt, hogy minél több emberrel megismertessük magának a stroke-nak a tüneteit, a felismerési lehetőségeit, és ez, erre azért van nagyon nagy szükség, mert egyrészt Magyarországon a negyedik vezető halál ok a stroke, másrészt pedig nagyon fontos az az időkapu, amiben, hogyha segítséget kap a beteg, akkor még viszonylag kis maradványtünetekkel megúszhatja ezt a súlyos betegséget, viszont ha egy órán túl kap csak segítséget, akkor akár halálos következménye is lehet, illetve nagyon súlyos bénulások és egyéb rendszerzavarok. És ahogy említettem, ugye megnyertük ezt a nagy civil rendezvénydíjat, ami pénznyereménnyel is járt. Ezt a pénznyereményt ismét támogatásra költöttük, mégpedig a Meszhegyi Családok Átmeneti Otthonában lévő akkor ott tartózkodó 12 család számára tisztasági, illetve higiéniai eszközöket vásároltunk, és emellé egy közös beszélgetéssel egy kis szeretetvendégséget is tartottunk a családoknak. A következő eseményünk az ökumenikus segélyszervezet családok átmeneti otthonának megsegítése volt. Velük már több évre visszamenő kapcsolatunk van, és ugye látjuk, hogy mikre vannak szükség. Természetesen ezeket mindig egyeztetjük is az adott intézménnyel, és az idén szárítógéppel örvendeztettük meg őket.
Eredményesen zajlik a Miskolci Egyetem koordinálásában az a komplex instrukciós program, mely a Helyőkeresztúri iskolából indulva már a 200 általános és középiskola tanulási módszertanává vált. A módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen és része legyen sikerélményben az osztálymunka során. A részletekről dr. Kána Gyemese, a komplex instrukciós program szakmai vezetője adott tájékoztatást.
Akkor, amikor 2000-ben még iskolaigazgató voltam Helyőkeresztúron, akkor egyértelművé vált, hogy a tudásban nagyon heterogén tanulói csoportot valahogy kezelni kellene. A gyerekek már kezdtek eltávolodni a tanulástól, jobban érdekelte őket a játszótér, stb. Az most is így van, de keresni kellett egy olyan programot, amelyik motiválja őket és a magatartásukat is rendezi. És megtaláltam ezt a komplex instrukciós programot, akkor még csak komplex instrukció volt, és egy amerikai Stanford Egyetem hozta létre. És három évünkben tellett ott Helyőkeresztúron a kollégákkal, hogy saját képünkre formáljuk ezt a módszert, és 45 perces órára a gyerekek dolgozzanak csoportmunkában, legyen élményszerű nekik ez az oktatás, olyan feladatokat oldjanak meg, ami érdekli őket, sőt, mi több személyre is szabjunk feladatot. Tehát tulajdonképpen ezek a célok voltak, amikor mi ezt bevezettük, és 2000 óta most nagyon szélesre nőtt egy hálózat, és hát tulajdonképpen sok iskola ismer itt az országban. Mondjuk harmadik osztályban vagyunk, és harmadik osztályban a gyerekeknek meg kell tanulniuk a tükrözést, mondjuk mi az a tükörtengely, tehát a szimmetria tengely tulajdonképpen. Na most egy olvasni, az írás iránt jobban érdeklődő gyerek, hát a matematikát az teljesen negligálja, mintha nem is lenne, tehát ő nem élvezni azt az órát, hogyha a tanítónéni kiállna, és akkor ott elkezdené mutatni, hogy itt van a tükörtengely, két oldala azonos, stb. Hogy lehetne ezt élvényszerűvé tenni egy gyereknek? Az ABC nyomtatott nagybetűit odaadjuk neki, és azt mondjuk, hogy válassza ki azokat a betűket, ahova olyan tengelyt be tud írni, egy olyan vonalat, hogyha ketté válik, akkor látja, hogy a két oldal azonos. És már is köze van jobban a matematikához. Miért? Mert megtanulja a tükörtengelyt, de ugyanakkor mégiscsak a magyarral, a betűkkel foglalkozhat, mert hogy ő az érdekli. De mondhatok egy másik példát is, hogy valaki rajzolni szeret. Ugye a mostani gyerekek a vizuális intelligenciával az, hogy szeretnek rajzolni, képekben gondolkodni, ez nagyon jellemző rájuk. És hogyha én azt mondom ugyanezzel ezen a matematika órán, hogy rajzoljanak egy tavat, és a túlnak az oldalát népesítsék be különböző dolgokkal, fákkal, bokrokkal, házakkal, de tükröződjön minden a vízben, akkor már is megtanulja a tükörtengelyt. Vagy azt mondom, hogy síki domokból rakjanak ki képeket, ez lehet ház, robot, vonat, bármi, és keressék, de tükörtengely, tehát tükrözze a másik oldalra. Tehát nagyjából így kell elképzelni. De mondhatok komolyabb dolgot is, mondjuk egy magyar órán, amikor adiverseket kell feldolgozni, és a Párizsban járt az őszt, mondjuk valahol meg kellene tanulni annak a gyereknek, aki mozgásos intelligenciával rendelkezik, akkor őnek el kell játszani a hulló faleveret, a suhanó szelet, stb. Miközben értelmeznie kell a verset. Ez a program jó akár az eltérő tantervű osztályban is, ahol a gyerekek tanulási akadályokkal vagy problémákkal küzdenek. Tulajdonképpen minden gyerek csoporthoz hozzá kell igazítania a feladatokat. Ki kell abból indulni, hogy mit tudnak, és ehhez a ő háttér tudásukhoz egy kicsivel előbbrébb lépni a feladatoknak a megoldásával. Ezeknek a gyerekeknek talán még érdekesebb ezzel a módszerrel tanítani, mint hogyha bármilyen más módszert vennénk elő, mert hogy tulajdonképpen, ha érdekes a feladat, rögtön belevonódik a feladatnak a megoldásával, és egyszerűen dolgozik. És híre járt egy idő után, hogy Helyőkeresztúrban mi tudunk bánni a gyerekekkel, és hát a magatartásuk egy csoda. Na, akkor az történt, hogy más iskolák is elkezdtek jönni, látogatni az iskolát, és volt olyan év, amikor 800 látogatónk volt. Most gondoljuk végig, hogy az azt jelentette, hogy a Helyőkeresztúri pedagógusok tulajdonképpen minden nap úgy szervezték az órájukat, hogy közben haladni kellett a tananyaggal, tehát nagyon-nagyon professzionális módon építették fel a tanítási órát egész évben.
Bruno a gyapjas mamut maradvány 1970 óta a Gyöngyösi Mátra Múzeum attribútuma. Ez a maradvány az országban a legépebb mamut csontváz, amelyből egyébként 4 van összesen. A mamut csontváza az állandó kiállítás anyagát képzi, amely több évtizede örvend nagy népszerűségnek. Fodor Rozália igazgatót hallják.
Nagyon büszkék vagyunk nem csak a mamutra, hanem az egész múzeumra, de akkor beszéljünk először róla, Brunóról, hogy van neve is. Ugye Bruno a Mátra Múzeum jelképe 1970 óta része az állandó kiállításainknak, és érdekessége, hogy ő az országban a negyedik olyan gyapjas mamut maradvány, amelyik majdnem teljes egészében került elő, és a 4 közül ő a legépebb. Tehát mondhatjuk, hogy hazánk legépebb gyapjas mamut csontvázáról van szó. Nagyon érdekes a megtalálásának a története, ugye ezt nagyon szívesen hallgatják a gyerekek is a foglalkozásokon. Ugye 1949-ben Mátra Devecskén egy Zám Ferenc nevű úriembernek a kertje végében volt egy kis homokbány, ahova ugye a falusiak jártak homokért, és hát ott került elő a homok fejtés során egy csont, egy nagyobb csontdarab, és akkor kezdtek el kutakodni először a falubéliek, aztán a falu bírájának a hatására a budapesti régészek is, hogy ugyan mi lehet abban a kis homokbányában, és kiderült, hogy nem csak egy-két csont, hanem egy teljes mamut csontváz található ott. Hát elekjeként egy-egy csontdarabot elvittek a falubéliek, úgyhogy ezért is kellett, hogy a falu bírája közbelépjen és levédje már ott helyben az egész feltárást, hogy nehogy véletlenül tönkretegyék, megsemmisítsék a leleteket. Hát neki köszönhető az, hogy Bruno majdnem teljes egészében került elő.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken túlnyomóan napos, gomoly felhős idő várható. Napközben még általában nem lesz csapadék, de estétől az északnyugati tájakon már lehet záporzivatar. A nyugati, délnyugati, majd az estétől északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 31-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Számos programmal várja az érdeklődő egrieket és a városba érkező turistákat augusztusban a Dobó István Vármúzeum. Új füvész és tankertet alakítottak ki Fényes Litkén. Népszerű és motiváló a diákoknak a Sátor Alja Újhelyen működő polgármester ösztöndíjas a program. Ezek mai műsorunk főbb témái. Számos programmal várja az érdeklődő egrieket és a városba érkező turistákat augusztusban a Dobó István Vármúzeum. A végvári vigasságokat idén egészen más formában valósítják meg, hogy még inkább a várlátogató közönség igényeihez igazodjanak. A nagy hagyományokra tekintő rendezvényt Aprót Fesztivál néven rendezik meg, még nagyobb fókuszt helyezve a családokra, hogy minél tartalmasabban tölthessék el az időt az egrivárban a szülők és gyermekeik. A programról Novák Ném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallják.
Augusztus 9-10-én a Dobó István Vármúzeum az Aprót Fesztivál névre keresztelt nagyon szép családi nyári hétvégi programmal várja a látogatókat. Az eddigi végvári vigasságok most egy sokkal inkább családi fókuszú, kisgyermekekkel és nagyobbacskákkal, kisebbekkel együtt érkező családoknak kínál programokat, de természetesen nem csak számukra, a felnőtt látogatókra is gondolunk. Azonban most sokkal inkább a fókuszt olyan programelemekre helyeztük, ahol egészen kicsikkel is élvezetesen a két napot végig lehet nálunk, el lehet nálunk tölteni. És ilyen módon most már a Babával a múzeumban programot is elindítjuk. Egy speciális tárlatvezetés az Egri Vártörténete című kiállításban hívogatja majd a családokat, kifejezetten nekik szánt időkeretben és a személyükre szabott témákkal. Nyilván kiemelve olyan elemeket, amelyek a család, illetve a gyerekek és a játékok témakörét érintik, és ezt a programot kiegészíti egy olyan kis babával együtt játszható, minden érzékre ható kis foglalkozás, amelyet pedig a játszóházunkban élvezhetnek majd a kisgyermekkel együtt érkezők. De gondoltunk arra is, hogy a hagyományos aknafigyelő tárlatvezetéseinket egy új szemszögből mutassuk meg, és ezért az idén kis lámpásokkal, akár az egészen kicsik is, külön nekik szánt állatvezetéssel fedezhetik fel a kazamatákat, természetesen szülői kísérettel. Nem feledkeztünk meg arról, hogy ha felnőttek érkeznek hozzánk, akkor számukra is külön felnőttek számára szóló tárlatvezetésekkel kedveskedjünk. A két nap folyamán erre is lehetőség lesz, de szerettünk volna az eddigi végvári vigasságok hangulatából is merítve, az eddig megszeretett programelemeket is megtartva kínálni programot. Úgyhogy a Szent László vitézei, a Bajvívó magyarok, a Bandirium Honoris és az Egri vitézlő oskola itt lesznek velünk természetesen a két nap folyamán. Fegyver és viseletbemutatókkal, korai-újkori életmód bemutatóval és mindenféle olyan apródok képzésére szánt interaktív játékkal, ami a gyerekeket ehhez a korszakhoz közelebb viheti. És hát az érzékszervekre is szerettünk volna hatni, úgyhogy egy szakavatott pékmestert is meghívtunk, már tavaly megismerhették őt a látogatóink, és az idén is egészen a lisztől az elkészült péktermékig az egész folyamatot végig követhetik a gyerekekkel érkező családok, de természetesen bármely érdeklődő. A Vármúzeum az idén, ez talán mindenki számára már kiderült a múzeumok éjszakáján is, amikor megjelentettük azt a mesekönyv sorozatnak szánt, most első példányát a Dobó István Vármúzeum mesekönyvének, a Veszélyes versenyszellem című kötetet, amivel az 1540-es, 50-es évek korszakába szerettük volna a családok, kifejezetten most olvasni tanuló kisgyermekeket visszakalauzolni. Így hát a mesés és valós személyekkel is rendelkező mesekötet most megint megelevenítik, hiszen egy olyan családi játékot játszhatnak a két nap alatt az ideérkezők, amelyben a mesehősök kalauzolják végig az új állandó kiállításunkban a látogatókat. Természetesen nem csak családok, baráti társaságok is végigjátszhatják, hiszen mindenki számára nyitott ez a lehetőség, és egy kis nyereményjátékkal is zárul majd. És a meséket érintettük, akkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a két nap során interaktív mese előadásokkal is várjuk a nap több szakaszában az ide érkező kisgyermekes családokat a népi játszótér mellett, amely egész nap, mindkét napon itt lesz velünk.
A Gárdonyi Ház is csalogatja az érdeklődőket augusztusban, hiszen az író születésnapjához kapcsolódva idén is lesz piknik, és a Gárdonyi Napok keretében a Gárdonyi Mesekerttel az irodalomkedvelő gyerekeknek és felnőtteknek készülnek programokkal. A részleteket Szalainé Király Júlia főmuzeológus mondja el.
Egész augusztusban sok történés fogja a Gárdonyi kertet színesíteni. Kezdjük a Gárdonyi piknikkel, Gárdonyi születésnapján, ez már hagyományosan egy kerti ünnepség lesz. Gárdonyi műveivel idézzük meg természet szeretetét, illetve lesz mód baráti beszélgetésre. És természetesen születésnap lévén tortával, egy pohár borral várjuk a kedves vendégeket. Lesz rendhagyó tárlatvezetés a program végén, ahol egy kicsit el lehet mélyülni Gárdonyi közelébe. Ezt követően a Gárdonyi Napok nagy programsorozathoz fogunk csatlakozni 3 napon keresztül, augusztus 14-én, 15-én és 16-án. A családokat várjuk a mesekertben, hiszen a család az olaj abban a lámpásban, ami maga Gárdonyi Géza, ami maga a Gárdonyi életmű, amit a Dobó István nagy gonddal őriz. Ezt az életművet szeretnénk közel hozni a hozzánk látogatókhoz. A kicsiket Gárdonyi meséivel próbáljuk elcsalni az irodalom ösvényeire, a nagyobb bacskákat titokfejtő játékokkal, nyomozós játékokkal, de lesz kézműves terasz, kézműves sarok, lesz Gárdonyi kuckó, és természetesen játszóházakkal is várjuk az érdeklődőket, amivel az Én falum című novellás kötet világát szeretnénk felidézni. Ezek a játékterek különlegesek lesznek, hiszen kis állatsimogató is fog hozzájuk csatlakozni, hiszen az Én falum állatait nem lehet úgy bemutatni, hogy nincsenek jelen teljes testi valójukban. Délutánonként bábjátékokkal, koncertekkel is várjuk a gyerekeket. Lóci Színpad produkcióját nézhetik meg első napon. Második napon Balzsam Tündér meséiben gyönyörködhetnek, de nem is akárhogy, úgyhogy ők maguk is belekapcsolódhatnak ebbe a mesébe. Harmadik nap pedig Hasni és Pocó lesz a vendégünk, két hatalmas óriás báb formájában, és egy gyerekkoncerttel fogják szórakoztatni a legkisebbeket. Természetesen a felnőttekről sem feledkeztünk meg. Olyan kéziratokat állítunk ki a Gárdonyi Emlékházba, amelyeket nagyon ritkán, vagy még egyáltalán nem látott a közönség, és ezeknek a, tehát ez a kiállításhoz interaktív tárlatvezetést és felnőtteknek szóló játékot is fogunk csatolni. Bízunk abban, hogy mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, és 3 délután ott leszünk Gárdonyi közelében. Az a célunk, hogyha este hazamennek, akkor elővegyék újra Gárdonyi könyveit, és olvassák kicsik és nagyok.
Idén nyár elején egy új füvész és tankertet alakította ki Fényes Litkén. Az új létesítmény létrehozása egy valódi közösségi összefogás szimbóluma lett, melyben cégek, önkéntesek, valamint a koordináló szerepet ellátó Fényes Litkért faluvédő közalapítvány vett részt. Az új közösségi tér nem csak esztétikai értékkel bír, de oktatási, nevelési célokat is szolgál, mondta el Lórinci Tibor, az alapítvány elnöke.
Néhány évtizeddel ezelőtt volt itt egy nagyon gondos tanárember, Gyüre Andrásnak hívták, és egy hatalmas gyakorlókertet üzemeltetett az iskola területén, és ezt alsó-felső tagozatos iskolások művelték, és nagyon fontosnak tartottuk ezt az elmúlt évek folyamán, hogy már óvodáskortól kezdve kisiskolásokon keresztül a felső tagozatosokig kapjanak lehetőséget a gyerekek arra, hogy egy tankertjük legyen, és a természet, a fák, a növények szeretetére próbáljuk őket rászoktatni és nevelni. Nekünk van egy nagyon komoly segítőnk itt Fényes Litkén, ez pedig az East Westgate Intermodális Szolgáltató Logisztikai ZRT, aki nem csak ide települt a logisztikai központ révén, hanem folyamatosan velünk élnek, és követik a településnek minden rezdülését, és az elmúlt években is rendkívüli segítségeket kaptunk tőlük a ötleteink megvalósításához, és amikor ez az ötlet felmerült, akkor ez a triász, az önkormányzat, az East Westgate, illetve a Fényesítkért Faluvédő Közalapítvány maximálisan együttműködött, és egyet is értett abban, hogy ezt meg kell valósítani, ezt a projektet, és ez hála a sorsnak, illetve hála az East Westgate-nek sikerült is. Reméljük, hogy madarak is lesznek majd, illetve a növényeink azok megfogannak, és rengeteg növényfaj van itt, ezek ki lesznek majd táblázva, tájékoztatók, kis táblácskák lesznek, illetve folyamatban vannak kihelyezve, tehát tanulmányozhatják a köröttük levő növényeket, és hát van egy ilyen elkerített rész itt, talán látható is a hátam mögött, ez az óvodához tartozik, és itt ilyen magas ágyások lettek kialakítva, amik már be is vannak vetve, sőt az első kis növénykék kezdeményei már látszanak, most a gyerekek pont ezt művelik, kis munkás kötényeket is kaptak tőlünk, és azt gondolom, hogy amit látunk most kezdetben, ez önmagáért beszél, hiszen nagyon élvezik ezt, és nagyon örülnek, és ráadásul a mai világban, amikor a közösségi médiák tökéletesen lekötik és elveszik a gyerekeket, felnőtteket a szabad levegőtől, a természettől, a növények, fák megismerésétől, én azt gondolom, hogy ez egy úttörő jellegű beruházás, egy úttörő jellegű projekt, és ehhez hasonló községben nem tudunk hasonlóról, és nagyon szeretnénk, ha jól működne ez.
Népszerű és motiváló a diákok számára a Sátor Aljói helyen működő polgármester ösztöndíjas a program. Nyíri Péter alpolgármester szakmai elismerésként definiálta a díjat, amely által bemutathatják a város tehetséges fiataljait, egyben helyben maradásra is ösztönzik őket.
Abban bízunk, hogy közel tartja a városhoz a fiatalokat, hiszen itt kapják ezt az elismerést, ráadásul a polgármester ösztöndíjas elismerés egy szakmai elismerés, hiszen a pedagógusok, a tantestület adja, és azért az is elhangzott a legutóbbi polgármester ösztöndíjas átadáson, hogy ez egy tehetséggondozó program, hiszen a tehetséges fiatalokat mutatjuk meg másoknak, kapnak elismerést, de ők példaképek is mások számára, hogy lehet cselekedni egy adott területen, az magunk szakmájában, és ezek a fiatalok bizony közösségi emberek is, tehát felelősséget éreznek a kisebb-nagyobb közösség iránt, ilyen értelemben is példaképek. De ez a tehetséggondozó program a tehetséggondozó tehetségeket is megmutatja nekünk, hiszen a pedagógusok, akik ezeket a fiatalokat tanítják, nevelik, formálják, maguk is tehetségek, tehát ez mindig a pedagógusoknak, vagy a tantestületnek az elismerése, és igen, abban az iskolában nagyon tehetséges fiatalok vannak, és bízunk abban, hogy azok a fiatalok, akik ilyen elismerést kapnak, kötődnek még erősebben a városhoz, ez egy jó élmény nekik, és vagy itt maradnak, vagy pedig ha elmennek, akkor visszatérnek. Egy kisvárosban is lehet kiváló teljesítményt elérni, egy kisvárosból is lehet meghódítani a világot, úgy is, hogy valaki elmegy, de úgy is, hogy itt marad. Hát erre nekünk Kazinci nagyon jó példa, de a jelenkorban is lehet példát mondani arra, hogy igenis egy kisvárosban maradva is lehet mondjuk országos hírnévre szert tenni, amely világban sem kell már feltétlenül elhagyni az embernek a szülővárosát, vagy a felnevelő otthonát, ahhoz, hogy mondjuk ismerettséget szerezzen, vagy ismertséget szerezzen, ez megtehető helyben is. Úgyhogy a polgármester ösztöndíjas a címnek ilyen hatása is van, és hogyha visszamegyünk az években, és összeszámláljuk az ösztöndíjat kapókat, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon sok fiatalt meg tudtunk így szólítani, és nagyon sok fiatalt megismerte az önkormányzat. Megtudtuk, hogy ők milyen pályán akarnak elhelyezkedni, milyen téma érdekli őket.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Megtelt magyar fiatalokkal szerda délután a római falakon kívüli Szent Pál Bazilika. Több mint 1500-an vettek részt a jubileumi ifjúsági találkozó magyar nyelvű szentmisíjén. A szentmisét Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúsági bizottságának elnöke mutatta be. További, mintegy 60, többségében magyar pap koncelebrált, köztük Böcskei László nagyváradi püspök. az idei jubileumi szent év mottójához kapcsolódva, amely a remény zarándokai, Fábry Kornél arról beszélt, hogy mi ad reményt a mai katolikus fiataloknak. 7 pontban sorolta fel, hogy mi segít a félelmek eloszlatásában és a remény megerősítésében nagyon erősen teljesítményközpontú, bizonytalansággal és szorongással teli korunkban, ahol soha semmi nem elegendő. Fábry Kornél egyebek között Isten feltételek nélküli szeretetét említette, az imádságot, mint erőforrást, a keresztény közösség befogadó erejét, a gondviselés jelenlétét, a ma is köztünk élő szentek példamutatását, a keresztény élet küldetését. Lelki megerősítést és megújulást jelent számomra részt venni a jubileumi ifjúsági találkozón, nyilatkozta a távirat irodának Ircsik Péter Egerből. A Mihályiból érkezett Mészáros Emese Virág azt mondta, meglepte, milyen sok fiatal tudott mozgósítani a világ minden részéből a Ferenc pápa által elindított jubileumi szent év kiemelkedő eseményének számító jubileumi ifjúsági találkozó. Legyen öröm az iskola kezdés! Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyerekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitász nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskolakezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Karitász a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez az ügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követőnek. A lelki felkészülés egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére írt himnusz, amelynek eléneklésére felhívást tett közzé a Főegyházmegye, melynek beküldési határideje augusztus 20-a. Több ezer zarándokot várnak Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására. Mint ismert, 2025. szeptember 6-án lesz az esemény. Az egyházmegyében született hitvalló Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása nem csak a város, a főegyházmegye, de a Magyar Katolikus Egyház számára is rendkívüli ünnep lesz. Az ünnep új időpontja lehetővé teszi, hogy a korábbi időpontra tervezett eseményeket megszervezzük. Így a fő helyszín továbbra is a Van Veszprém aréna előtti szabadtér. 11 órakor kezdődik tehát az ünnepi szentmise, melynek keretében tehát boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. A boldoggá avatást követően Bódi Mária Magdolna erekjéje a Szent Imre oltáron kap majd helyet a Szent Mihály Főszékes Egyházban, ahol a hívek tisztelettel adózhatnak Magdi előtt. A torlódások elkerülése érdekében a zarándokokat továbbra is a tömegközlekedési eszközök használatára és a szervezett érkezésre buzdítják. Bódi Mária Magdolnára és más helyi asszonyokra a Veszprém melletti Litér óvóhelye bejáratánál támadt két fegyveres szovjet katona 1945. március 23-án, ahol a fiatal lány többiek védelmében is ellenállt, ezért lelőtték. Vértanúságát Ferenc pápa tavaly május 23-án ismerte el. Most Barczi Zsolt hitoktatót, Bódi Mária Magdolna életének kutatóját hallják.
Szeretett volna rendbe lépni, szerzetes rendbe, csak az akkori egyházi jogrend nem engedte, mert a szülei nem voltak házas, nem házasságban éltek, együtt éltek, ma így mondanánk. És emiatt a plébánosa eltanácsolta, hogy más úton, módon mutassa ki Isten iránti szeretetét és az emberek iránti szeretetét. Egy lelki gyakorlatot követően 20 éves volt, amikor szüzességi fogadalmat tett. Annak ellenére, hogy azért voltak kérői, többen is szerették volna megkérni a kezét. Ő Jézus Krisztus választotta, és a szüzességi fogadalmat tett, kongregációba lépett, és fejtette ki tovább azt a tevékenységet, ami számára követendő volt. Annyit kell még róla mindenképpen megjegyezni, hogy nagyon nagy tisztelője volt az oltári szentségnek. És amikor csak tehette, például amikor biciklizett, ment dolgozni, nagyon korán már, szinte neki miatta kellett kinyitni korán a templomot, mert három műszakba dolgozott, ugye ez is elég nehéz volt egy gyenge fizikumú lánynak, de soha nem ment el ugye a templom előtt, hogyha lehetősége volt a misére bemenjen, és az oltári szentség megerősítésével ment és dolgozott.
A folytatásban Kómár István atyát, Rákóczi falva plébánosát, a Kites zenekar karnagyát hallják Bódi Mária Magdolna életéről.
Sokfelé az országban megszenvedték települések, közösségek, hogyha az orosz katonák jöttek, akkor keresték az asszonyokat, nőket, akik próbáltak valahogy elrejtőzni, elbújni, sokféle útja van. Ahogyan ennek lett áldozata a győri püspök, Kornilomos püspök úr is, ugyan ennek lett az áldozata, ahogyan ő megvédeni akarta a ott rejtőzködő asszonyokat, nőket, hát ő is valami hasonló helyzetben került ekkor, és hát már úgy volt, hogy valamelyik katona fogja megerőszakolni. És volt neki egy kis olló a kezében, amit rejtett, és az egy adott pillanatban megsebesítette a katona arcát, nyilván azért, hogy akkor ebből egy egérutat nyerhessen, elmenekülhessen, és abban a menekülés közben akkor bosszúból lőtte hátba katona, mert ő mindennél fontosabbnak tartotta a Jézus Krisztusnak adott elköteleződését, a szüzességi fogadalmát. És itt hozható újabb párhuzam, mert ott van az egyház történetében már korábbról ismert hasonló sorsú vértanú lány, a Goretti Mária. Éppen ezért szoktuk a Bódi Magdolnát a mi Goretti Máriánknak is nevezni, magyar Goretti Mária. Jó volt, nem katona volt az ő esetében, de ugyanezzel a célra az Isten iránti elkötelezettségét annyira a minden fölött valónak tudta tartani, és a szüzességi fogadalmát, hogy alárendelt ennek mindent, és vállalta azt is, hogy ha most megsebesíti ezt a katonát, lehet, hogy elmenekül, nem sok esélyt gondolhatott magának is, de fölkiáltásában, az utolsó mondatában is ez mutatkozik meg, amikor azt kiáltja, hogy Uram, Királyom, védj magadhoz. Ott volt benne ez a tudatos elhatározás, hogy az életét adja oda, hát ebben a formában következett be.
Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: szólj Uram, mert hallja a te szolgád. A hivatástisztázó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet Eger Foglár út 6. Időpontja 2025. augusztus 10-e vasárnap 18 órától, augusztus 13-a szerda ebédig. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a közösségi felületeken közzétett plakáton található QR kódon keresztül, vagy a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Szeretettel várják a híveket a második Krisztusi Szeretet napjára, Torna Szent Andrásra, augusztus 17-én vasárnap. Egy egész napos lelki feltöltődésre hívnak mindenkit az Árpádkori templomba, ahol 10 órakor ünnepélyes szentmisével nyitják meg a napot. A vendég az új diósgyőri Szent Imre kórus és a hatvani polifónia kórus lesz. Továbbá lesz református áhítat, szentségimádás és imádság. Délután a térségből érkező zenekarok, dalkörök is bekapcsolódnak, énekkel és imával gazdagítva a programot. A nap folyamán a Kultúrházban Mi Magyarok címmel közösségi kiállítás várja az érdeklődőket helyi alkotók műveivel. Folytatódik a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, valamint a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincsének szervezett bemutatására, vallásturisztikai foglalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő augusztus 23-a. Még 5 fő jelentkezését várják Medjugorjéba a Mladifest nevű ifjúsági fesztiválra. Az augusztus 1-től 9-ig tartó zarándoklat lelkivezetője Kis László görögkatolikus atya Debrecenből. Jelentkezés, érdeklődés Kis Nándornál telefonon a 70-es 776 40 93-as telefonszámon lehet. Margarita Valappila nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlat lesz Nagykállóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először tudnak jönni Kelet-Magyarországra is. Időpont tehát augusztus 4-től 8-áig, helyszín Nagykálló. Jelentkezni a lelkigyakorlat.nagykállókukac@gmail.com e-mail címen lehet. A Filharmónia Magyarország szervezésében lesz az Orgonapont hangverseny augusztus 5-én kedden 19 óra 30 perckor a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. Közreműködik Kővári Péter, a Tihanyi Apátsági Templom orgonaművésze és Szirtes Edina Mókus, hegedű és énekművész. A belépője gyára 4900 forint, amely megvásárolható a jegymester.hu honlapon vagy a koncert előtt a helyszínen. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Te vagy, aki teremtettél engem. A régió sportja.
A jégkorong, a műkorcsolya és a rövidpályás gyorskorcsolya után a szinkronkorcsolya szakág csatlakozott a DVTK-hoz. Alakul az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat játékos kerete. A Ballabau Cigánd együttese nyerte a Fatum Properti nemzetközi strandfoci szuperkupát Nyíregyházán. A nyíregyházi spiritese napkori kungfusai szép sikereket értek el a perugiai világbajnokságon. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A jégkorong, a műkorcsolya és a rövidpályás gyorskorcsolya után a szinkronkorcsolya szakák csatlakozott a klubhoz, fogalmazott Marosi Tamás, a DVTK Jegesmedvék marketing menedzsere. Ennek jegyében a jégvirág utánpótlás szinkronkorcsolyázói a Macik Sport Egyesületének keretében folytatják pályafutásukat. 33 utánpótlás sportoló került át a DVTK-hoz, és a klubnál a műkorcsolyázók alá tartoznak, így a szakosztály létszáma 70 főre nőtt. A technikai feladatokat Szarka Ivett, a szakmai vezetést Gál Anna látja el. Alakul az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat játékos kerete. Petniházi Zsolt szakágvezetőt hallják.
Az elmúlt szezonhoz képest két játékos ment el. A Seregi Boti egyetemi tanulmányai miatt Budapestre költözik, illetve a Kórik Levente az újonnan feljutott Tiszavasvári NB2-es csapatában folytatja tovább. Gyakorlatilag a következő szezon kerete már megvan. Ugye a két távozó mellett mindenki maradt, aki az elmúlt szezonban van. Illetve örömmel számolhatok be arról, hogy két volt játékosunk, a Csapos Ádám, illetve a Rácz Roland újra aktivizálja magát, visszatér közénk, illetve két-három olyan fiatalt, akik az elmúlt szezonban az U20-as bajnokság bronzérmes csapatából kerülnek föl a felnőtt kerethez, fogjuk foglalkoztatni őket. Egy poszt, ami még borzasztó nagy energiabevitel ellenére sem sikerült, az a jobb szélső posztja. Egyre szűkül a merítési lehetőség, de úgy látom, hogy mint ahogy mi is tesszük, egyre több csapat nyúl a fiatalokhoz, ami teljesen rendben van. Mi már a múlt szezonban is az egyik legfiatalabb csapat voltunk, hiszen a két elmenő játékos is 19 éves volt, 18-19 éves játékos volt. Most is ugye, mint említettem, fiatal játékosokat fogunk felhozni, de azért a fiatalok közé mindig kell egy-két rutinosabb, ütőképesebb játékos. Bár a úgymond fiataljaink közül már az elmúlt szezonban is a Beregi Márki, illetve a Weibli Zoli bontogatja a szárnyait, és most már ők úgymond 20 évük ellenére rutinos játékosnak fognak számítani. Melléjük fognak csatlakozni még fiatalok, de az a poszt, ami még lukas. Van két-három játékos, akivel próbálkozunk a jobb szélre, mert az tavaly is bebizonyosodott, hogy az alapszakaszban, mikor nem rendelkeztünk balkezes jobb szélsővel, az nehezebbé tette az egész szereplésünket.
Petniházi Zsolt azt is elárulta, hogy marad a vezetőedző Tréki Tamás a következő szezonban is.
Tamás munkájával maximálisan elégedettek vagyunk. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon nagy nehézségek előtt álltunk az elmúlt szezonban, Tamás megoldotta, illetve közösen megoldottuk. A szakmai munkán semmi nem múlott, és tulajdonképpen azok a játékosok, akik rendszeresen részt vesznek az ő által tartott foglalkozásokon, edzéseken, szemmel láthatóan fejlődés tapasztalható mindenki, és ennek lett az eredménye az tulajdonképpen, ami tavasszal hozta hát a két érkező játékosnak is köszönhetően, de a tavasszal azért meglátszott az, hogy egyre összeszokottabb a csapat, és végül is a 2-8-as csoport alsóházába kerültük, ahol a harmadik helyen végeztünk a 8 csapatból, így az összesített 16 csapatos bajnokságból végül is a 11. helyen végeztünk, amit én a nehezítő körülmények ellenére nagyon jónak találom. Továbbra is az önkormányzat mellettünk áll, és támogatására biztosított bennünket. Látja, hogy a fiataloknak egyre nagyobb szerepet számunk, és ezt méltányolja Máté Antal a polgármester úr is, ezt kifejtette a záró összejövetelünkön is. Ugye a Tiszavasvári nyerte a bajnokságot, ami gyakorlatilag nagyon érdekes bajnokság volt, mert 4 megye csapatai alkották a 8 résztvevő csapatot, akik úgymond a versenykírás szerint kiestek, mert több mindenkivel beszélgettem, a érintett edzőkkel is, a Hajdúböszörmény, a Kisvárda, illetve a Kazincbácika. A Kazincbácika valószínű, hogy nem is fogja vállalni a következő szezonba, de a Kisvárda, illetve a Hajdúböszörmény bízik abban, hogy mivel hogy nincs feljutó csapat, ők továbbra is az MB2-es keretet fogják erősíteni így a megyéből, gyakorlatilag a Tiszavasvári, a Kisvárda, a Szike, illetve a Nyírbátor fogja az MB2-es bajnokságban megyénket képviselni.
A Ballabau Cigánd csapata nyerte a Fatum Properti nemzetközi strandfoci szuperkupát. Dajka László főszervezőt hallják.
Én úgy érzem, hogy színvonalában, szervezettségében magas szintet értünk most el ezen a tornán, hiszen igaz, hogy csak 12 csapat volt, 12 olyan csapat, akik már itt letettek valamit a homokon, és óriási meglepetések is születtek, hiszen sorozatban estek ki a korábbi bajnokok, itt az MB Kandaló, vagy éppen a Fáró Bútoreger, aztán előjöttek olyan fiatal csapatok, mint az Aranyászok, Nyíregyházi csapat, és nagyon kellemes meglepetéseket okozott egy-két csapat. Jól érezték magukat a játékosok, és nagyon jó vizsgázott az új beléptető rendszer a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezetése részéről, és én bízom benne, hogy ez a jövőt illetően újabb előrelépés lesz a torna folyamán. Az érdeklődés most egy kicsit alább hagyott, hiszen több karszalag volt kiosztva a tavalyi évben, vagy a korábbi években, és sajnos ezért emiatt is kellett változtatni a lebonyolításon, hiszen elég sok visszaélés alakult ki a karszalagok kapcsán. Ezért most ez az új beléptető rendszerrel csak azok a játékosok tudtak bejutni, akik a listával le voltak adva. A hetes kapun és személyigazolványa tudtak belépni. Én úgy érzem, hogy ez nagyon jó, egyetlen egy panasz nem érkezett ezzel kapcsolatosan. Viszont az idő az jó volt, meglepő volt számomra, hogy valamivel kevesebben voltak, mint a tavaly évben, hiszen tömött sorokba állták elmúlt években körbe a pályát. Most egy kisebb volt az érdeklődés, de egy-egy nagy rangadóra azért mindig megtelt a pálya környéke.
Dajka László beszélt a kispályás bajnokságról is.
Lezárult a nevezési határidő, és hát most arról kell, hogy beszámoljak, hogy magasabb létszámmal fogjuk tudni elkezdeni a bajnokságot. Az amatőröknél nagyon szépen megvannak a csapatok, sok új csapat jött, hiszen 11 gárda érkezett hozzánk, nagyon sok fiatal gárda is. Az érdeklődés nagyon jó a bajnokság iránt, hiszen ez mutatja azt is, hogy milyen sok új csapat jött. Megszűnt 5 csapat a bajnokságba, de ez azért is volt, mert sokan elköltöztek, vagy éppen egyetemre ment egy-egy csapatnak a fele, ezért átalakultak a csapatoknak az érdeklődési körei. A szokás szerint október 31-ig zajlik majd a bajnokságunk, és most ezzel a 3 műfős pályával kitűnően meg tudjuk oldani, hogy bízom benne, hogy nem lesznek katasztrofális időjárási viszonyok, be tudjuk fejezni a bajnokságot, és azt követően egy-másfél héten belül ismét Nyírpazonyba kezdődik majd a teremlabdarúgó bajnokságunk.
A nyíregyházi spiritese napkori kungfusai szép sikereket értek el a perugiai világbajnokságon. Szilágyi Máté elnököt hallják.
Az egyesületünk 2020-ban jött létre, de a történetünk 2012. októberéig nyúlik vissza. A Spirit Harcművészeti Iskola szakosztályaként indítottuk ott a foglalkozásokat. 2020-ban ott a település vezetőjével létrehoztunk egy saját önálló egyesületet, ahol kung-fu mediból oktatás, illetve egyéb szabadidősportok zajlanak. Ebben a tanévben közel 20 fő volt gyerekek, akik gyakoroltak velünk, ez a kiskolás korosztály. Óvodás csoportunk is indult ebbe az évbe, szintén 20 fő fölötti a létszámunk, illetve egy felnőtt csapatunk alakult így a tavasz elején, 10 fő körül, akik gyakorolnak. Ugye nekünk a fő terület a kung-fu és a medibol, mind a kettő nagyszerű önálló sportág, nagyon jó figyelemfejlesztésre, testtartásfejlesztésre, koordináció, téri tájékozódás, rengeteg olyan előnye van, ami gyerekeknek, felnőtteknek is nagyon hasznos, de egy nagyon jó közösségbe tartozás, ahol olyan értékrend van, ami inkább követendő, az szerintem nagyon fontos, és ez van, ami nálunk található.
Szilágyi Máté elemezte a világbajnokságot is.
Napkorról 4 gyerek, aki versenyzett. Olaszországban volt a verseny, Perugiában 3 napos verseny volt. 1000-nél több versenyző, sok országból, sok egyesületből, és nagyon ügyesen jól szerepeltek a gyerekek. Természetesen költségek is felmerültek. A Nemzeti Tehetségprogram pályázatán keresztül támogatták a gyerekeket, illetve az önkormányzat, a német és a roma nemzetiségi önkormányzat és a Napkorért Kulturális Alapítvány is ott napkoron a gyerekek mögé állt és támogatott minket. Szerencsére tavaly is részt vettünk ezen a versenyen, akkor is nagyon jó helyezésekkel, most egy versenyzővel több tudott kiutazni ebben az évben, most is nagyon jó helyezéseink vannak, és a település részéről voltak elismerések, díjátadók, tavaly is, most is, és csapat mögött vannak teljesen. Lekli Zétény ebben az évben győzni tudott egy Duanbing nevű kategóriában, ami Európában is újdonságnak számít, ez ilyen kínai kardvívás alapú kategória. 8x8 méteres páston kínai kardmozdulatokkal vívnak egymással a versenyzők, ebben ő diadalmaskodni tudott. Lekli Gréta még, aki formagyakorlatokban a legjobbak között szerepelt.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.